Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Részleteket hallanak Nádos Péter Párhuzamos történetek című nagyregényéből. Harmadik befejező rész.
A suszterek sem tudnak rajta segíteni. Volt ugyan egyszer egy rendes susztere, de hol van az már? Legyen emléke áldott. Ezek a suszterek már nem tudják, vagy nem akarják annyira kitágítani a cipőit. Legalább egyetlen egy cipőjét rendesen kitágítanák, hiszen ez a finom borjú bőr utána enged, mert neki minden cipője csináltatott, hogy hozzá ne dörzsölődne a rüsztjéhez, vagy a sarkához. Drága édesapja emlékére esküszik, hogy ehhez fogható kint még át nem élt, s minden héten, amikor piacra megy, neki ez jut. El kell viselnie. Nem csak a suszter ilyen aljas, ilyen alattomos, aljas, nem is tudom, hogy hívják. Ez még rosszabb, mint a goly suszterek. Ezen a suszteren csak a mészáros tesz túl, az egy aljas, az egy közönséges bűnöző. Aljas! Ide figyeljen, ember, mert csak így szólítom. Ki tudja ezeknek a susztereknek a nevét megjegyezni? Én minden pénzt megadok magának egy rendes cipőért. Isten a tanúm, hogy amikor fölpróbálom, akkor még jó a lábamra. Látja, milyen szépen meg tudta csinálni, látja? De csupa seb a lábam, mire hazaérek. Pedig már tegnap megmondtam magának, hogy máj lesz, mondta most. Csak hogy maga mindent azonnal elfelejt. Magának én levegő vagyok. Tegnap már elmeséltem magának, maga szerencsétlen, hogy vettem egy szép májat magának. Hát levegőbe beszélek én, hiszen én egy falatot nem eszek belőle, de megint egyszer mindenre megfogadtam, mindenre, ami drága, hogy ehhez a sajhethez én többet nem megyek. Maga hiába mond nekem bármit, ez nem ember. Aljas. Csak azért mentegeti, hogy menjek és hozzak májat tőle magának, de ennek még a büdös szája szélén is csöpög a házer, mondta egyenletesen magas, szinte unott fejhangon kántált, majd váratlanul igen hangosan, mintha egész teste ismeretlen szenvedélyének engedelmeskedne, igazságtudat a szenvedélyével kiáltott fel. Hát nem látja, kiáltotta, és a szálasan nyújtózó tésztát a fakadánlal kiragadta a tálból. Hát magának a gonoszságra nincs szeme? Aljas. Maga nem kevésbé aljas, mint az összes többiek. Jó, hát sütök én májat magának, tette hozzá szinte gyöngéden, amilyen ostoba vagyok, mindig engedek én magának, és a váratlan érzelmi fordulat nem az urának szólt, nem ennek a szerencsétlen embernek, hanem a májnak, mert szerette sütni, és a szót a száján minél többször is mindig ugyanolyan ízesen kiejteni. Ajkára venni a kékes lila hártya alatt vértől duzzadó májat, bár ő maga soha nem evett volna belőle. Remélem, örül a májnak. Most majd megint jól átsütöm. Vér abban, maga csak ne féljen semmitől. Egy csöpp nem marad. Gottlieb mindeközben nem nézett föl rá az imádságos könyvéből, amit nem gonoszságból nem tett, hanem józan számítás szerinti jóságból és önvédelemből. Amióta az asszony állapota súlyosabbra fordult, csak nem mindent ráhagyott. Csak nem mindent el kellett viselnie. közben pedig valamelyest önmagát védelmezni az óvatosan kimért közönnyel, megkímélni magát az érzelmi megterheléstől, hogy kitarthasson mellette. Holott nem szerette, korábbi életükben sem szerette, az asszony sem szerette őt, soha. Egyetlen pillanatra nem sikerült megszeretnie ezt az asszonyt, és ezért hihetetlenül nehezére esett állandó közönyt tanúsítani iránta. Egy beláthatatlan életen át megoldani, holott a megoldás elviselhetetlenül hosszú percekből állt. Házasságuk első éveiben megpróbálták elfogadni egymás testi közelségét, de nem ment. Legfeljebb a szépségére emlékezett szívesen. Minden megnyert perc után azt mondani, na látod, mégis elviselted, nem lázadoztál, hanem kitartóan dicsérted az irgalom atyát a megpróbáltatásokért, habár tudta jól, hogy álhatatosságának legfeljebb önértéke van, de nincsen jutalma, és nem is lesz. Sem itt, sem a beígért más világon. A mai napig elégtétellel töltötte el, hogy neki szép feleség jutott, habár a szépségét soha nem sikerült megnyitnia, s hogy mi történt közöttük az Úr színe előtt, arról soha nem gondolkodhatott, mert félő volt, ha nem imádkozik eleget, hanem belegondol a közöny elviselhetetlen érzetébe, akkor őt is hatalmába keríti a téboly, az üstökénél fogva megragadja és magával rántja a mélybe. Egyszer imádságai közepette borzongva rájött, hogy óvakodnia kell a mélységtől. Magasságokba kéne törekednie, hiszen ennek a szerencsétlen asszonynak rajta kívül tényleg nincsen senkije. Attól kezdve tudatosan és a legnagyobb emberszeretettől vezérelve törekedett rá, hogy kizárólag sekélyes dolgokról gondolkodjék. Istennek hála, van ugyan két egészséges gyermeke, kopogjuk le, szegény kis halottunk emléke pedig áldott legyen. Ezek az ő vérei azonban nem csupán közönyt mutatnak az édesanyjukkal szemben, hanem még az anyjuknál is idegenebbek, hiszen teljesen ráütöttek. Látta rajtuk, hogy szívesen megszabadulnának az édesanyjuktól. Minden további nélkül betennék a bonyhádi szeretetházba, amit a dunántúli hitközségek a zsidó tébolyultak számára tartottak fenn. Mihez kezdjünk mi a mi anyánkkal, mondanák. Amíg az asszony él, neki nem szabad meghalnia. Neki egy idegennek kell erről az idegen asszonyról gondoskodnia. Nem értette a teremtést. Miért vad idegen embereket rendel egymás mellé? De miként is érhetnénk fel ésszel hatalmát? Imád nem is akarta felérni ésszel. Imádsága kellős közepén aztán hangosan ki kellett az urat nevetnie. A vadidegen gondolat miatt, és ebbe bizony beleborzongott. Idegenkedő embereknek az idegenség gondolatát adta az Úr az agyukba. Halálosan élvezte az Úr ravasz trükkjeit, ahogy belenyúl a gondolkodásába. Azt mondja, gondolkodj sekélyesen, és ez aztán elég mélységesnek bizonyul ahhoz, hogy fájdalmas legyen. Megint megfogtál, Uram, köszönöm, legyen úgy, ahogy te akartad egykor és akarod mindenkoron. Megértette, hogy az Úr könyörtelensége miként teheti jóvá az örömtelen életét. Nem válaszolni, fel se néz, ez súgta a józan számítás, hanem az imádsággal kiszorítani az értelem szikráit és nyugtalan ösztönzéseit. Tulajdonképpen bármit, mindent elviselt. Egyetlen dolgot azonban nem viselt el. Amikor Margit azt sikítozta, hát nem látod, felneveltem neked három gyönyörű gyermeket. Ezt nem. Ezt a harmadikat ne. A harmadik gyerekünk, Margit, torz szülött, nyomorék, tőlem mindennek nevezheti, de egy gyönyörűnek ne nevezze. Fogni a száját, ne szolgáltasson ürügyet a veszekedésre. Ha veszekedni kezdtek, mert Gottlieb nem válaszolt, vagy válaszolt, és nem bírta józan ésszel, és elfajult a veszekedésük, mert kimondta, hogy a harmadik gyereküket eltemették. Eltemettük, Margit. Jegyezd meg magadnak végre. Akkor sem maradt helye az elmélkedésre. Csak hogy akkor nem a jóságát, hanem a gonoszságát kellett az utolsó cseppig kiélveznie, és ezzel együtt hagyta őt el a józan ész, ami szintén nem volt kis lelki és testi megpróbáltatás. A felesége ilyenkor a kis halott nevét kiáltozta. Pontosan úgy, mint először, mint amikor megmondták neki. Hívta, jöjjön haza, hol van? Hiszen az előbb még kint volt az utcán, játszott a többivel. Dehogy játszott, hiszen kiadtuk Margit, miket beszél, a strikkerékhez adtuk ki az egész nyárra a szigetbe. Én nem adom ki a gyermekem senkinek és semmilyen szigetbe. Maga adta ki, maga, golyóknak adta ki, csak is maga. Összecsuklott, vonaglott a földön, mintha kínjában meg kéne újra szülnie. De az is félő volt, hogy Gottlieb hallgatása válik ürüggyé, hiszen a felesége monológiait, amelyek ébredéstől elalvásig, és még a nyugtalan álmain át is elkísérték, akár tökéletesen viselkedett, akár óvatlanul tett valamit, olykor megmagyarázhatatlan okokból, de nem lehetett egyenletes szinten kitörések és rohamok nélkül megtartani. Ha beleordította a nagyvilágba, hogy Józsika, Józsika, akkor összefutott az utca a ház előtt, és orvosnak kellett jönnie, hogy az injekciók és az idegnyugtató csöppek hatására végre elcsendesedjen. Örülök, Margit, válaszolta hát egy olyan ember hangján, aki már a közömbössége látszatába is halálosan belefáradt, és állandóan testi valója mellett kaparászva keresi az érzelmi tartalékokat, amelyekből aztán valamit, valamivé tudna alakítani. Tudhatod, mennyire örülök a májnak? Ez nem hangzott valami meggyőzőn. Hogy ne örülnél, te szerencsétlen, ha egyszer frissen hozzák, ott állok a pultnál álló napig, hogy friss legyen magának, és akkor még jól átsütöm. A herd mellett megint csak állhatok a rossz lábamon. Nem sütötte mindig át, mint ahogy azt sem lehetett kiszámítani, hogy az urát mikor tegezi és mikor magázza, és ezért Gottlieb előre rettegett a kés alól a tányérjára budjanó vértől, amit mindig igyekezett a rizsa vagy a krumpli alatt elrejteni. Legalább ne lássa, milyen ocsmányságot művel, amikor a felesége lelki nyugalma miatt némán megeszi a vért. A tébolyodott felesége miatt hetente egyszer nyers vért eszik. Csak tényleg úgy süsd át a májat, ahogy mindig átsütöd. Ma kivételesen szép fehér rizsát főzök hozzá, mert abból néhány szemet legalább magam is eszem, szólt a felesége elgondolkodón. Két napja egy falat nem sok, annyi nem ment le a torkomon, az én gyomrommal már nem bírom a májat, pedig milyen szívesen megenném a májat. Néhány szem rizsát azért majd elcsipegetek magával. Nézni nem szeretem, hogy örökösen egyedül kell magának a májat megennie. Csak vér ne maradjon benne, Margit, hiszen tudod, ez a legfontosabb. Nem nézett föl a könyvéből, rögeszmésen jelezte, két megszentelt gondolat közül szól ki a könyvéből, és erre az egész máj históriára még akkor sem telik a figyelméből és az idejéből, ha retteg is a vértől. Tudod te, Margit, hogy mennyire szeretem a jól átsütött májat, hiszen jól tudod. Még az sem baj, ha jól odakap, ha res. Halálos csönd támadt erre. Ez talán már sok volt az asszonynak a figyelmeztetésből. Azt jelentette, hogy akkor az ura szerint ő odakozmálja a májat, megégeti az ételt. Nem figyel semmire, még azt sem lehet elvárni tőle, hogy rendesen megsüssön egy májat. És ezek szerint ez a szegény Gottlieb egy olyan nőt vett munkácsról feleségül, aki tönkreteszi a teremtés dolgait. Valami ismét fordulóra állt közöttük. Eltűrjön-e ilyen aljas rágalmakat ettől a szerencsétlen mohácsitól? Ebben a feszült érzelmi térben Gottlieb viszont végképp megfeledkezett róla, hogy a hiányzó kalapja miatt sietett haza, Magyar pedig immár hiába várja azt a háromszál telített talpfát, amit el kell hozzá küldeni. Különös képességet fejlesztett ki magában. Figyelmével egyetlen másodperc töredéke alatt el tudta hagyni a feleségét. Egyenletesen kántáló, kellemetlenül magas hangjának kíséretében zuhant vissza a keresett szövegbe. Könyveiben szívesen ellenőrizte azokat az imádság töredékeket, amelyek napközben önkéntelenül az eszébe ötlöttek, és közben a feje fölött kellemesen összecsaptak az éneklő szavak értelmetlen hullámai. Több évtized után sem hitte el magának, hogy az imádságokat kívülről ismeri. Nem is hihette, hiszen egész keserű gyermekkorában ütlegelték. Az áldott emlékű édesapja ütlegelte, a tanítója a pajeszánál fogva emelte ki a padból, a szelíd édesanyja sipítozva csépelte, ütlegelte, mivel a koponyájában a nyers anyag ösztönösen ellenkezett olyan verseket befogadni, amelyek értelme minden jóindulatú igyekvése ellenére megfoghatatlan és homályos maradt. Semmit nem tudott, holott mindent könyv nélkül kellett volna fújnia. Állandóan panasz volt rá, hogy még csak nem is figyel, hanem örökösen a pad alatt babrál és ábrándozik. Félelmében aludt el a padban, hogy ne kelljen olyan dolgokat hallani, amelyekből egy árva szót nem ért. Ütlegelték, Mégis kellemesebbnek tűnt az ütlegelést elviselni, mint befogadni a héber verseket, hiszen hiába futott utánuk, nem tudta őket a hallásával elérni, nemhogy megjegyezni és könyv nélkül fújni, miként a többiek. Mire elérte volna az egyiket, már is rácsapott a másik. Nem értette más fiúk fejében, honnan egy gyorsaság. Azt azonban gyorsan megtanulta, hogy főfájásra hiába hivatkozik. Pedig a reszkető erőfeszítéstől, hogy valamiként beillesz-e a szavak magyar és jiddis hangzása közé a sietős héber versek szavait, s ott a maguk helyén az értelmével megragassza, a feje valósággal szaggatott. Fehér karikákat vetett a szaggatás, amelyek kellős közepén egy ismeretlen színű űrbe látott át. Ha sikerült, ha a világító karikák között átjutott a hivogató sötétbe, ha sikerült átnéznie a saját pupillája káprázatán és vörösbe, zöldbe ért, akkor mindig újra arra ébredt, hogy vízzel öntötték le és pofozzák, és otthon megint meg fogják verni, rángatják és lögdösik. Nem tudta volna megmondani, hogy mindez mikor vált élvezetessé, hiszen sem előtte, sem utána nem ismert meg olyan párhuzamos világot, amelyben a dolgok másként lehettek, vagy lehettek volna másként is, és mégis. Az örökös homály nem oszlott el, elméje egy életen át kereste a bizonyosságokat, hogy jól érti-e, vagy tényleg tudja-e, és ezeket a bizonyosságokat nem tudta ugyan megszerezni, mert nem volt elegendő tanultsága a tudáshoz, de a keresés vége érhetetlen műveletében azért a kedvét lelte. Miközben a keresett és azonnal meglelt Muszaf imára vonatkozó magyar nyelvű lábjegyzetet olvasta, miszerint a németországi Bonn városából származó Efraim rabbi írásos hagyatékában találtak volna magyarázatot az ima eredetére, nem vette tudomásul, hogy a felesége felsziszen, dühében visszacsapja a nokedli tésztát a tálba, szemtelen, ilyen egy szemérmetlen, mondja inkább csak magának félhangosan, és egy ilyennek, egy ilyen orcátlan alaknak sütöm én a májat, majd kisé elnyílt szájjal hosszan bámulja őt. Akárha azt kérdené, lehetséges-e ilyen szemtelenség? Gottlieb egy időre maga is elhallgatott magában, és visszabámult rá. Ilyen egy háládatlan, szemtelen ember. Pimasz. Pedig nem csak egy egész májat vettem, a legszebb májat hoztam neki el az egész mészárszékből, hanem friss, teljesen friss gombából csinálok levest, szólt hosszú hallgatás után, de láttam ám, hogy itthon hagyta a kalapját. Ne féljen, észrevettem maga szerencsétlen, maga egy hibbantagyú vénember lett, kiáltotta, s nevetett hozzá. Nevetése kísértetiesen visszhangzott az üres szobákban. Fedetlen fővel ment el, nevetett. Ilyen még nem esett meg, de képes lett erre is. Mondom magamban, amikor észrevettem, nincs az a rendes zsidó család, ahol ilyesmi megesne. Micsoda szór ez? Rendesen táplálkozik. Áldozatosan gondoskodom róla. Minden héten legalább egyszer főzöm az erőlevest. Mégis teljesen hülye. S hirtelen elhagyta a nevetése. Legalább a gombát megfőzöm neki, ennek a hülyének. Bármilyen válaszra, valamilyen kicsinke viszonzásra, szitokra, köszönetre, kiáltozásra várva, azért a sok áldozatért, amit a férje jólétéért hozott, elhallgatott. Úgy hallgatott el, mint aki fohászkodik. Könyörgöm, bármire, bármilyen kicsi jellel megelégedett volna, amit egy csontja mélyéig érzéketlen emberből egy életen át nem sikerült kierőszakolnia. Egy kis könyörületet, szeretetből egy egészen kicsit. Ismerte ő jól. Ezt az embert nem kell neki bemutatni. Nincsen titka, amit ne ismerne. No, kedlit szaggatok belé, jó tojásosat tette hozzá, és akkor maga ilyen áládatlan legyen én velem szemben. Vajon csináltam a petrezselymes rántást, hát mit csináljak még magának, mondom, egy kis maradék erőlevessel még felöntöm. Ne féljen egyszer, minden ronda kis titkát mindenkinek kibeszélem. Gottlieb fülében egy idő múltán még jobban, veszélyesen megfeszült ez az érzelmi csönd, pedig Margit bosszúvágyát tényleg nem lett volna tanácsos hallgatással felébreszteni. Pillantásával erre gyorsan visszatért a lábjegyzet első mondatához, bár nem ismerte még a történet végét. Kléve városában, azon a vége láthatatlan mély földön, ahol egymás felé tart a Mász, a Nírsz és a Rajna, élt egy Ámon nevű rabbi, olvasta hangosan a lábjegyzetet, és közben úgy mosolygott, mint aki felszabadító boldog végre lelt a könyvében. Hallgasd meg, Margit, mit találtam? Szerintem te sem hallottál még erről az Ámon rabbiról, mert én legalábbis nem. Mondom hát, mondom én, ha legalább egyetlen egyszer, egyetlen pillanatig felfigyelne arra, hogy én mit beszélek, én, válaszolta a végtelenített házastársi ábrányaiban meglepett asszony, csak nem fenyegetően. Nem csak májat, mondom, hogyan mondjam még érthetőbben neked, te aljas, te gonosz, te átkozott, kucsma gombát is vettem neked. Gombát, mondta teli szájjal ejtve ki a szót, mert nem csak a vértől feszes máj képzetét szerette az ajkára venni, hanem a gombát is jól esett, jól elnyújtott magánhangzókkal kiejteni. Zsidóktól vettem a kucsma gombát, te csak ne félj. Golyoktól egyetlen gombát nem veszek, amit a mocskos mancsaikkal összefogdosnak, hát azt vegyem. Aljasok, minden tönkre tesznek, azt nem veszem. Gottlieb egy pillantást vetett erre a vadidegen, ápolatlan, nagybeteg nőre, aki semmire nem volt kíváncsi, amit nem tudott. Mély meggyőződéssel őrizte a tudatlanságát, olykor mégis meglepő dolgokat ismert. Az sem volt valószínűtlen, hogy Ámon rabbi történetét szintén ismeri. Az áldott emlékű, imádott édesapja, egy csúnya, felettébb gonosz és rabbiátus ember, kántortanító volt a munkácsi hitközség alkalmazásában, és így a szülői házban, amelynek a lakószobájából nyílt az istálló és a tanterem, Margit sok mindent felszedett. Gottlieb pedig valósággal sugárzott rá a meggyőző mosolyával, mert most az egyszer tényleg szerette volna a történetet valakivel megosztani, amivel a tébolyodott és megértésre vágyakozó nőt lassan meggyőzte, vagy tényleg megtévesztette és megbabonázta. Az állít róla, nézett vissza a könyvébe sietősen, hogy a gazdagsága, a nagy tudományú műveltsége, a ritka jellemessége és a jámborsága miatt ez a rabbi első volt a kortársak között. De még a jülisi herceg düsseldorfi udvarába is eljutott a híre, és amikor a hercegnek vagy a hercegnének éppen olyan kedve támadt, akkor szívesen látott vendég lett ott, amikor csak hívatták. Ülj le már ide velem szembe, Margit, ülj le már azzal a szerencsétlen nokkedlivel, hadd olvassam el neked az egész történetet, mutatott a könyökével türelmetlenül a másik hokkedlire. Magyar édesanyja körülbelül ugyanekkor érkezett haza a szigetről, a munkától és a kerékpározástól erősen kimelegedve. Magyar a verandán állva figyelte, észrevétlenségbe burkolódva és szótlanul, hogy miként tolja a bicikliét a fészerig, miként támasztja óvatosan a falhoz, míg ki nem bújik a hátikosara alól. Az eres szélén egyetlen madár pittyegett élesen. Minden pittyegés után rugódzott kettőt, de nem szállt el. Az édesanyja nem hozott mást a hátikosarában, mint a nagy meleg miatt levetett fehér alsószoknyáját, a fekete szvetterét, meg egy kis frissen vágott lucernát a nyulaknak. Sarlója gondosan be volt akasztva a hátikosár felső peremébe. Az eresz mögött fészkelő rozsdafarkú pedig valószínűleg azért adott vészjelet, mert a rózsák vagy a szőlőtőkék közül kilesett a macska. Magyar a veranda ablaka mögött állva az édesanyja száraz arcvonásairól sok mindent leolvasott. Sok mindent, ami korábban nem juthatott el a tudatáig. Sok mindent látott az együgyű részletekből álló realitásból, amivel megalapozták az ő életét. Viszont látta az arcon a saját legbensőségesebb emlékeit, amelyeket éppen a közönségességük miatt soha nem vesz szemügyre az ember. Amíg a kompra várt, s amíg a szigetről átjutott a város oldalára, mi mindent meg nem tudott, a száraz vonásokat könnyen szétoldotta az izgalom. Míg a többi asszonnyal átértek és hazaértek, csupa olyan értesülést szerzett, amit más forrásból és másként tudott már, ám tudásának olyan részletei lettek világosak, amelyekről sejtelme sem lehetett eddig. Margit épp eleget bosszankodott miatta, szitta az urát, hogyha egyszer ki tudta vinni, akkor miért nem hozza vissza? Hát nincs keze magának, sipítozott sírós hangon. Hát mindent én csináljak. Néha sírt a hokkedlik miatt, de ő maga nem vitte vissza. Most elbűvölten ereszkedett le erre a hokkedlira. Gottliebék verandáján nem is állt más, mint ez a két hokkedli. Ha maga nem hozza vissza, akkor ne várja, hogy én visszahozzam. Soha, érti? Soha. Talán a karikagyűrű esne le a tisztelt kezéről. Maga egy aljas, egy alávaló. Azért nem viseli a karikagyűrűjét sem, hogy bárkinek a szépet tehesse. Utoljára mindenkinél jobban imádott édesapja, mesélt neki. Nem ült ugyan rá egészen a hokedlira, hanem csak a legszélére, mert tartott tőle, hogy ez a szerencsétlen, ez a szemérmetlen, ez a szemtelen, ez az aljas ember most ezzel a módszerével téveszti meg. Be fogja csapni a hangos olvasással, ez mindenre képes. Valami olyasmit olvas ki a Jámbor könyvéből, ami nincsen benne, én meg nem is akarom hallani. A könyvei miatt még külön megvetette a szerencsétlen embert. Maga az én imádott édesapámnak a sarkáig nem ér föl, hallja-e? Maga szerencsétlen, a maga műveletlenségével és tudatlanságával azt hiszi, hogy a híres könyveivel bárkit meg tud téveszteni. Majd finomabb embernek nézik, egy tudós, mondják, mindig bújja ugye a könyveit, nevetséges. Egy kapás paraszt nem eszik annyit, amennyit maga a nagy hasába töm. Aludni aztán tud, horkolni, hogy én ne aludjak, mint a balta, úgy alszik maga, miközben én csak hánykolódom a lepedőn egész éjszaka. Olyan tompa a maga agya, mint a balta, élezheti a könyveivel, engem nem téveszt meg, ne higgye. Maga csak círöli magát a könyveivel, meg a nagy tudásával, közben meg csöndesen itt ereget nekem a verandán. Legalább hangosan csinálná, olyan büdöset csinál, hogy én magam inkább az ajtóban megállok. Ez a nagy tudása magának, azt tud eregetni. Egész életemben a saját lakásomban ezt szagoljam, a maga bűzét, maga szégyentelen, alattomos, aljas, szégyentelen, maga nem ember, a büdössége már a falakba vette be magát, hogy nem tudom már az üveget sem megpucolni tőle. Minden üveg bűzlik. Rajtam kívül nincsen ember, aki magával kibírná egy lakásban, de én is úgy szenvedek, mint a kutya. Szenvedek magától, hát nem érti? Szenvedek. Miért kell nekem egy vadidegennel ennyi szenvedésben együtt élnem? Ezt mondja meg nekem. Történt pedig, hogy egy kora tavaszi napon megint csak üzenet érkezett Ammon rabbihoz, olvasta Gottlieb hangosan, mintha ezt az egészet nem is hallaná, hogy menjen a messzi Düsseldorfba, ahogyan akkoriban Düsseldorfot nevezték. Talán nem is hallotta. Jan Willem, jülichi herceg ugyanis több évtizedes háborúskodás után helyezte át ide az udvarát, s Gottlieb elméjében az olvasottak alapján külön kis teret alakított ki magának a képzelet. A herceg ismét a rabbi tanácsát akarta hallani, olvasta Gottlieb a könyvéből, hogy ne kelljen hallania a felesége hamis hangjait. Még azt is elmondta rögtön a hírnök, hogy a hatalmas úr Ammon tanácsát miben várja el, mert akkor az úton majd kényelmesen megforgathatja elméjében a választ. Nemes úr volt a hírnök is, nagy darab, de még pejhes állú, fiatalka, s ragaszkodott hozzá, hogy azonnal forduljanak vissza, mert a rajna és a mász már kiléptek medrükből, a nírszről nem is beszélve, s félő, hogy az országúton majd még előttük összeömlenek. Szakadó esőben lovagoltak vissza, s a máskor két napi járásnál nem hosszabb út, most az áradás miatt 5 napra nyúlt. A mélyen fekvő mezőkön, amelyek fölött lassan vonultak az esőtől terhes fellegek, minduntalan magasabban fekvő átjárókat kellett találniuk a vízben. Eltévedtek többször, ismeretlen fogadókban kellett megszállniuk, hogy a lovaikat megetessék és az állatok egy kicsit megpihenjenek. Víz és víz mindenütt, ahová csak ellátott a szem. Csobbant a lovak patája. Az ötödik nap délutánján érkeztek a düsseldorfi kastélyhoz, amelynek leghatalmasabb falánál haragosan csapdosott a megáradt folyó a kíméletlen szélben. Ám a tanácskozásnak, amihez Jülichből, Bergből, Feilemből, Markból és Ravensburgból jöttek össze a legfőbb urak, és a rabbi szülővárosából maga Kléve grófja, jókor véget vetett a herceg. Amikor Ámon rabbit amúgy csatakosan bevezették, már valamennyien a terített asztalnál ültek, s imár a legmagasabb herceg sem emlékezett volna szívesen, hogy mit akart kitudni tőle. Nem lett volna helyén való a vitát a nyugtalan urak között újra éleszteni. Hagyták, szárítkozzék csak a zsidó a vele együtt berontó ázott ebekkel. Hallod, Margit? Remélem figyelsz, vetette közbe Gottlieb, de fel sem pillantott a könyvéből a feleségére, aki zavart kis mosolyjal az ajkán, valamelyest mégis odaadóan hallgatott. Még a nokedlis tálat is inkább az ölébe engedte le. Résen volt az ér. Teste feszültségéből a mindig büdös férfi miatt nem engedhetett. Az étel illatától izgatott kutyáknak néha vetettek egy csontot vagy szobákot, de róla megfeledkeztek. Maga a herceg, aki máskülönben a közelében, de háttal ült neki, hogy beteg hátát melengesse a kandalló lobogó tüzénél, csupán egyszer fordult oda hozzá. Ha akár a kérdésemet egyszer eltalálod fecsegni, zsidó, akkor a nyelvedet vágatom ki, aztán a fejedet csapatom le, de még azt sem ejtette ki senki soha többé, hogy mi lenne e nevezetes kérdés, amit eltalálhatna bárkinek mondani. Efraim rabbi Bonni feljegyzéseiben sem találtak erre utalást, ami persze több, mint érthető. A rabbit azonban nem tudták megtéveszteni. A herceg szavától, a sok italtól, ételtől, zenétől, kutyacsaholástól, és főleg attól a mély megelégedettségtől, amely átjárta egész lényüket, egyre emelkedettebb lett a hangulat a nemes férfiak között. Ő maga friss vízen kívül nem kért, de nem is kapott volna semmit. Még azért reménykedett, hogy ezt a bajós látogatást valahogy megússza. Amíg Kléve grófja fel nem állt, hogy valamiről hosszan beszéljen a herceg fülébe. Úgy beszélt ott vagy fertály órát, mint aki nagy mosolygások és röhögcsélések közepette, a leghatásosabb mérgét csöpögteti. Jan Willem pedig, akinek mérhetetlen kincsei után a gazdag volt a használatos mellékneve, elébb csak nevetgélt a sokféle szón, amit a csinos és nagyorú Kléve grófja sugdosott, és csak annak utána szólította maga elé a rabbit, amikor ez elhallgatott, és a nagy orra alatt kéjesen mosolyogva elégedetten visszaballagott a helyére. A díszes teremben erre csönd lett, olyan csönd, hogy a megáradt folyó csapdosását jól lehetett hallani. Most azonban mindenki legnagyobb meglepetésére nem zsidónak szólította a rabbit, hanem mintha neki is lenne rendes emberi neve, miként bárkinek. Mondta, a tanácsára ugyan nem lesz szüksége többé, megtarthatja az összes tanácsát, mert ő maga most mindent elrendezett, és a világot az urakkal együtt imár teljesen rendbe tette. Ekkor azonban Margit moccant a hokkedlin, és kínjában felnyögött. hisz a gombalevesét már oda tettem. Hagyd már el a gombalevesedet, kit érdekel már a te gombalevesed. Hogyan is hagyhatnám, elfor a gombám jó leve, és még be kell rántanom, és meg sem vágtam hozzá a petrezselymet, nyöszörögte az asszony, de mintha odaszegezték volna a hokkedlihez. Ha csak szerencsére ki nem aludt a tűz, jaj, nem tettem rá olyan sok forgácsot. Még messzi van a vége, figyeld más, Gottlieb egy pillanatra fölnézett, megbizonyosodni, hogy valóban folytathatja-e. Margit persze nem a történetet figyelte ennyire, hanem őt. Most jön Margit a rettenetes fordulat, mert azt mondja az uralkodó herceg a rabbinak, hogy költözzék a családjával együtt az udvarába, szívesen látná, mint örökös tanácsnokot, akinek még tanácsot sem kell sokat adnia, micsoda megtiszteltetés lenne, aminek az lenne az egyetlen feltétele, olvasta tovább a könyvéből, hisz megnyugodva látta, hogy az asszony a nokkedlis tállal az ölében elnyílt ajakkal, és megilletődve előredől, hogy ősei vallását hagyja el. Na, képzelheted, Margit, öltözzön rendes polgári ruhába, süvegelje meg az összes szenteket, éljen ő is ajkán és szívében annak a nagy Niemannak a nevével, akit a keresztények megváltónak tartanak. Amikor ideért, Gottlieb fölnevetett az élvezettől, mármint hogy a golyok milyen végtelenül tudatlanok és ostobák. Margit ugyan nem nevetett vele, de bizonyos élvezetet okozott neki a férfi öröme. Ámon rabbi hirtelenében azt válaszolta, engedjenek neki 3 napi meggondolást, és nagy tisztelettel kérte, hogy a 3 napot az otthonában tölthesse el. Menjél, zsidó, válaszolta erre kegyesen az uralkodó herceg, s intett, mint aki ezzel el is felejtette, hogy Kléve grófja mit sugdosott. De véglegesen nem felejtette el koránt sem, hanem amikor egy hét eltelt, 2, 3, és a rabbi még mindig nem érkezett vissza a válaszával, akkor gyorsan utána küldetett. Az aljas, az ostoba, az istentelen, milyen egy aljas, ilyen egy istentelen, szólt erre Margit, s jelzői most a herceget illették. Ne izgulj, Margit, várt ki a végét, nézett föl a könyvéből Gottlieb egy pillanatra. Abban az esztendőben ugyanis igen hosszan kitartott az áradás, és így a herceg küldöttének jó hetébe telt, míg elértek Kléve grófjának városát, folytatta igen halkan. Ott azonban a rabbinak és a családjának csak hűlt helyét találta, és senki meg nem tudta neki mondani, hogy hol lehetnek. Közben ez a családjával együtt nagy titokban átköltözött Fejlen városába. Hová a csodába költözött? Tehát kérdezte Margit ingerülten, s a történet végkifejletét illető félelmében a nokkedlis tálat még jobban magához szorította. Fejlenbe költözött, ismételte Gottlieb a város nevet. Az meg hol a csudában van? Ilyen városról én még soha nem hallottam. Ennyi év után nem mindegy neked? Válaszolta Gottlieb, és lassan becsukta a könyvét. Sokkal fontosabb, hogy a zsidók ottan koldusnak öltöztették a rabbit, aki így élt közöttük élete végéig a legnagyobb megtiszteltetésben. Margit erre megkönnyebbülten fölnevetett, s Gottlieb is nevetett vele, ami olyan kivételes dolognak számított az életükben, hogy jó ideig együtt nevettek, valósággal hahotáztak a saját közös nevetésükkel felkeltett élvezettől. S hogy Kléve városában a gróf katonái még azon az éjszakán fölgyújtották a zsinagógát és a gettó házait. Erről Gottlieb most inkább hallgatott. És hogy kardérre hánytak volna minden zsidót, akit csak találtak.
Elhangzott Telített talpfák harmadik befejező rész. Párhuzamos történetek című nagyregényéből Nádos Péter olvasott fel. A felvételt Varga Károly és Maksai Helga készítette, szerkesztette Bán Magda. A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2017. november 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye? Igen!
Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
Hát, hogy túlélje bennünket.
Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
Csak rosszat állsz, kis huszár.
Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
Ne menj vissza Berlinbe.
Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
Torsod, hogy az légy, ami vagy!
Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.
Huszonkét óra, jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban.